Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, a mai vasárnapnak egy régi óegyházi igeszakaszát, az evangéliumi igeszakaszát olvasom fel, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium második részéből, a 41. verstől az 52. versig. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a Páska ünnepére. Amikor 12 éves lett Jézus, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálembe. Szülei azonban ezt nem tudták. Mivel azt gondolták, hogy az utitársaik körében van, elmentek egy napi járóföldre, és akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték. 3 nap múlva találták meg a templomban. Amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket. És mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, elámultak. Anyja pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme atyád és én nagy bánattal keresünk téged. Mire ő így válaszolt. Miért kerestek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám dolgaiban kell lennem? Ők azonban azt a választ, amelyet adott nekik, nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívébe. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ámen. Amikor készültem ide a Biblia Szövetséges testvérek közösségébe, előkerestem, hogy tavaly ilyen tájt, amikor szintén szolgálhattam ebben a körben, mi is volt az ige, amivel jöttem, és láttam, hogy ennek a vasárnapnak a májra kijelölt másik óegyházi ige szakasza, a levélbeli ige szakasza, a római levélnek a 12. részéből az első 5 vers volt a tavalyi évkezdő alkalmon. Jó, most is néhány mondatot fölidézni abból. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Jó ezeket az igéket is most újra föleleveníteni, és nem egyszerűen nekem, hanem úgy, hogy Isten szent lelke eleveníthet meg számunkra. Mint akik kegyelmet találtunk, megismerhettük az Isten irgalmát Jézus Krisztusban. És mi következik ebből logikusan, okosan, hogy oda szálljuk magunkat ebben a rozog a testi mi voltunkban az Úrnak. Szétnézek itt közöttünk, és látom a testvéreket, akik már komolyabb mértékben hordozzák az öregség terhét, és látom a fiatalabbakat, akik ezt még annyira nem érzik, én meg azok között vagyok, akik egyre inkább érezzük. Most is. Szédülés, tompaság, mert testben élünk. De a megváltott életnek ez a titka, hogy testben élünk, de nem test szerint küzdünk. A test szerinti küzdelem, a piszkos harcok sajnos előfordulnak. Azokkal csak egyet lehet jól tenni, megbánni és abba hagyni. És harcolni a nemes harcot. Testben élve átélve cserépedényi voltunkat. Éppen a délelőtti szolgálatom kapcsán Borbányán idéztem fel a hirdetések körében, mert hirtelen nem tudtam, hogy hova is tettem a hirdetéslapot, erről van szó. Idéztem fel ott a gyülekezetnek, hogy eszembe juttatta az Úr jó 5 évvel ezelőtt, amikor megválasztottak Nyíregyházára, az egyik örvendező testvérünknek azt mondhattam a telefonban, hogy ne nekem örüljenek, bennem csak egy cserépedényt kapnak, az Úr Jézusnak örüljenek. Hát ennyit a cserépedényről, ennyit a testről, amelyet akármilyen cserépedény is, oda szállhatunk a mi Urunknak. És újra meg újra eszembe jutnak azok a nagy tanítások, nem elméleti tanítások, amiket abban mutatott meg az Úr nekem is, hogy agyilag eltompult, öreg, érelmeszesedéses állapotában is. Hogy tudott ő egy-egy hívő testvért felhasználni, aki az ő testének élő tagja? És az igét azt tudta mondani. Akkor is, ha egy csomó mindent már nem tudott. És imádkozni tudott. Akkor is, ha az emberi kapcsolatai már olyanná váltak, hogy a családtagjaira is kérdeznie kellett, hogy ki az. De aki az Úr Jézust idejében befogadta, épp észre, és megnyíló szívben, azt Jézus Krisztustól nem fogja tudni elválasztani azt sem, ha eltompul az agya. Mert a szívbeli, hitbeli kapcsolat akkor is élő lesz. Ezt az Isten garantálja. Ezt az ő szent lelkének a munkája garantálja. Hát mindezeket előre bocsátva olyan jól látnunk, hogy amikor mi a testi bajainkat, gyengeségeinket, esendőségünket ismerjük, lám, arra figyelhetünk, hogy Jézus Krisztus is egészen hozzánk hasonlóvá lett. Test és vér részesévé lett, ami megváltásunkért kellett, test és vér részesévé lenni. És gyermek volt, és fel kellett növekednie, itt ezt olvassuk az utolsó mondatban, hogy gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Mindez beletartozik abba, amit így foglal össze Pál apostol a Filippi levelében a 2. részben, hogy megüresítette önmagát. Az Isten fia, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette ragadománynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette. Szolgai formát vévén föl, és emberekhez hasonlóvá lévén. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Engedelmes volt. Mindig az atyának. Csecsemőként is, gyermekként is, felnőttként is. Mindvégig. És most ebben az ige szakaszban úgy állítja elénk Isten az ő fiát, hogy nézd, gyermekként is nézd Jézust. És ez az öregeken kívül, meg a felnőtteken kívül most egész különleges módon hangozhat a köztünk lévő gyermekeknek. Gyermek vagy még? Akkor különösképpen is. Nézd a gyermek Jézust. Ő is gyermek volt. Ez az egyetlen olyan történet, az ő születése körüli történetek után, beleértve még a napkeleti bölcsek látogatását is, meg az Egyiptomba menekülést és a Názáretbe való visszatelepülést, ezek után ez az egyetlen olyan történet, amely Jézus gyermekkorából megiratott számunkra. Okkal és céllal. Mert amit Isten jónak látott megiratni a Bibliában számunkra, azt azért iratta meg, hogy okuljunk belőle, nem csak az eszünkkel, hanem a szívünkkel tanuljunk belőle. És Isten az ő szent lelke által jónak látta megiratni. Lukács írásában lejegyeztetni ezt a történetet, és a 12 éves Jézusról. Ma így mondanánk, Jézus a tinédzserkor küszöbén. Abban a korban, amikor ma is 13 éves korban tulajdonképpen a jelenlegi zsidó szokás szerint már személyében köteles és felelős a törvény betartása tekintetében a felnövekvő zsidó gyermek. Ilyen szempontból felnőttnek számít. Akire vonatkozik már, hogy ő is fölmenjen Jeruzsálembe az ünnepre, ahogy ezt a törvény előírta. És akkor megint eszünkbe juthatnak az Úr Jézus személyére vonatkozóan az ilyen igék, mint a galáciai levélből Pál apostolnak ezek a mondatai, hogy amikor eljött az idők teljessége, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, a törvény alatt lett. Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. A törvény alatt lett. És betölti gyermekként is az Isten törvényét. Ő, aki a törvény ura. Hiszen Isten minden kinyilatkoztatást önmagáról a fiúban adott. Akkor is, amikor az ő személyének titka még nem tárult fel. De az ószövetségi atyáknak és Mózesnek is az Istennel való találkozásai, azok a fiúval való találkozások voltak. Ki adta a törvény? Hogy adatott a törvény? Kiben adott Isten minden kijelentést önmagára? A fiúban. És aki a törvény ura, a törvény alatt valóvá lett. És gyermekként, felnövekvő gyermekként betölti a törvényt engedelmesen. Elérte azt a kort, amikor mint zsidó fiúgyermeknek neki is mennie kell az ünnepre, és megy, megy a szülőkkel együtt. Az édesanyjával és a nevelő apával, aki az emberek előtt jog szerint apjának számított. De ez Jézusnál nem egyszerűen külső törvénybetartás. Ő az egész lényével az atya akaratát tölti be. Mindig, mindenbe. Mondom, akkor is, amikor Mária méhében a Szentlélektől fogant magzattál, amikor csecsemőként megszületik ebbe a sötét és fagyos világba, a kivetettségbe, az istállóba, a jászolba, az üldöztetésbe, a menekülésbe. És akkor is, amikor mennek Jeruzsálembe. És majd felnőttként, amikor elmondja az ő jövetelének a titkát, a nagy kenyér csoda után, a hozzátóduló, de őt félreértő sokaságnak, elmondja, nem azért szállottam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak akaratát, aki elküldött engem. És mire küldte el őt az atya? Arra, hogy aki látja a fiút és hisz benne, annak örök élete legyen, és ő feltámassza az utolsó napon. Végig az atya akaratának a betöltése. Mindenben hozzánk hasonlóvá lett. Testünk és vérünk részesévé lett. Növekednie kell. Felnőnie kell. Tanulnia kell. Kísértéseket legyőznie kell. És mindeközben mégis mindig más, mint mi. Mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de kivéve a bűnt. A bűn az, hogy jogot formálok önmagamra. Jogot formálok a saját akarásomra. Önálló az soha nem létezhetett. És most itt meghúzom a vonalat a Gecsemáné kertbeli tusakodás. Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akkor is, amikor fölsejlik már előtte az a borzalom, amiért emberré lett, hogy bűneink hordozójává legyen ő a szent, a tiszta, és a kimondhatatlan szent isteni haragot szenvedje el emiatt. Ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt, mind végig engedelmes. Így láttatja Isten ebben a történetben is az ő fiát velünk. A gyermek Jézust, a 12 éves gyermek, a tinédzserkor küszöbén lévő Jézust. És mi szemléljük őt az igében. Ez a legfontosabb. Amikor az igét olvassuk, amikor az igét hallgatjuk, mindig ez a legfontosabb, amit tegyünk. Amire az Isten hív, amit az Isten munkálni akar bennünk, hogy szemléljük a fiút, lássuk a fiút. És aztán őt szemlélve, őt látva lélekben, az ő engedelmességét, ami nem egy formális engedelmesség, nem egy kényszer alatti engedelmesség, hanem az, hogy mindig az atyán csüng a szíve. Ezt látva, lássuk meg magunkat úgy, ahogy az ő világosságában meg kell látnunk. Hogy megtisztítson ő mindattól, amitől meg kell tisztítani. Fölébresszen mindabból, amiben eltompultunk, vagy álmodozunk, ahelyett, hogy a valósághoz, Krisztushoz ragaszkodnánk. És helyreigazítsa. És vezethesse. Úgy, ahogy most a heti igénket is olvashatjuk az útmutatóban, hogy akik Isten lelke által vezéreltetnek, akiket Isten lelke vezérel, de ezt pontosabban így fejezi ki az eredeti szöveg, hogy akik Isten lelke által vezéreltetnek, azok Isten fiai. Ezt akarja munkálni bennünk. Az élő Isten. És így akarja, hogy szemléljük a fiút lélekben, hitáltal, az Úr Jézus Krisztust. Így állította elénk őt az az ének is, amit énekeltünk az előtt. Isten dicsősége, egyszülött fia. Gyermekként is az atya akaratának betöltője, akit ez mozgat. És ez tart ott a templomban is. Nem egyszerűen a templom kövei, meg nem egyszerűen a nagy tudósok. Hanem az, hogy nekem azokban kell lennem, amik az én atyáméi. És ez az, ami annyira érthetetlen az önmagába becsavarodó embernek. Ez az, ami annyira érthetetlen volt még Máriának és Józsefnek is. Mert annyira más a mi gondolkodásmódunk. Ezért szükséges meghallanunk a római levélből azt, hogy ne igazodjatok e világhoz, amiben ez a becsavarodottság a jellemző. Ne szabjátok magatokat e világhoz, ne ennek a sémáihoz igazodjatok, hanem változzatok el értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És az ő jó, kedves és tökéletes akarata soha nem tan csupán, soha nem elmélet csupán. A személyes és konkrét. Hogy mit akar velem az Úr. Az nem szokás csupán. És itt jönnek tovább ebből az igéből azok, amik megirattak a mi okulásunkra. Hogy látjuk Jézus magatartása fényében, Mária és József magatartásában lelepleződve azt, ami nálunk is annyiszor bekövetkezik. Szokássá lesz a kegyesség. Hívő embereknél is. Hívő emberek életében is. Begyakorolt szokás szerint mennek a dolgok. Megyünk az Isten tiszteletekre, az ige alkalmakra. Az ünnepekre, az ünnepi szokás szerint, mint ahogy József és Mária is mentek, és most már vitték Jézust is, úgy, ahogy kell, úgy, ahogy megszoktuk. Az jó, ha vannak jó szokásaink. Az a rossz, hogyha szokássá silányul az Úrral való kapcsolatunk, és eltompul a szívünk. A jó szokás csak a kerete lehet annak, hogy az Úrral való közösségben éljek. És baj az, ha kiüresedik a keret. Baj az, ha üres csigahéjjá lesz a kegyességi gyakorlat. és nincs benne élet. Lehet megszokni a bibliaolvasást, az igehallgatást, az imádságot, szokásból szép rendben csinálni mindezt, és közben, ahogy a szokást követjük, valahol egyszer csak rá kell döbbenni, hát Jézus hol van? Valahogy így kellett rádöbbennie Máriának és Józsefnek is. Fölmentünk az ünnepre az ünnepi szokás szerint. Eltöltöttük az ünnepet úgy, ahogy illik. Visszaindultunk a többi zarándokkal együtt az ünnepi szokás szerint. A körülbelül 130 kilométeres útra. És egy napi járóföldet már megtette. Na de hol van Jézus? Olyan szépen ment minden a maga begyakorlott módján. A kegyességi gyakorlat szerint. De hol van Jézus? Nincs Jézus. Hívő emberek életével fordulhat az elő, hogy szépen, megszokott módon a kegyességi gyakorlatunkat végezzük, és egyszer csak rá kell döbbenni, hát hol van Jézus? Azt gondoltuk, hogy itt van a közelben. De nem vagyunk halló távolságban. Nincs kapcsolat. El vagyunk szigetelve valahol. Összetartozunk pedig, de hol van? És akkor mit lehet tenni? Visszatérni. Oda, ahol még megvolt. A magyar megtérés szavunk azt jelenti, hogy visszatérés. Józsefnek és Máriának szó szerint is vissza kellett térniük. Újabb egy napi járóföldet megtenni, most visszafelé. Egy napig elmentek, másik nap ráment a visszamenetelre, és majd 3 nap múlva találják meg Jézust a templomban. Ennek megint nagy tanítása van számunkra. Mondom, nem elvont tanként. Visszamenni, visszatérni, ha rá kellett döbbennünk, hogy valahol elmaradt Jézus, és mi a megszokott módon már csak mentünk, és ő nincs a közelben, és akkor hol lehet őt megtalálni? Ott, ahol az ige van. És nem egyszerűen a templom épülete a lényeges. Ott, ahol az ige van. Az Istennek élő igéje. Ahol az Atya akaratát keresik. Az élő Isten akaratát. Jézus így volt ott a tanítómesterek körében. És mert így volt ott, ezért álmélkodtak rajta. Ezen a gyereken, ezen a 12 éves gyermeken, aki hallott a csodálkozott értelmén és feleltek, az öreg bibliatudósok, akiket hallgatott és kérdezgette őket. És aztán azok is hallgathattak, úgy látszik. És abban, amit hallottak Jézustól, abban csodálatosak bukkantak föl számukra. Hiszen amikor az élő ige bukkan elő, az csodálatos. És hát hogy ne az élő ige bukkant volna elő abból, aki maga a testélet ige, gyermekként is. És majd amikor az Atya akarata szerint eljött annak az ideje, hogy a nyilvánosság elé lépjen, és Istennek az ő személyében elközelített országa jeleit megmutassa, és hatalommal hirdesse az elközelített Isten országát, akkor ezt mondja a sokaság is róla, hogy nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem mint akinek hatalma van. Ott kell keresni Jézust, ahol hatalommal szól az ige. nem emberi hatásvadászással, hanem Isten szent lelkének a hatalmával, az emberi cserépedényben is. Cserépedény ajkon és bizonságtételen keresztül. Aztán az a részlet is nagy tanítássá lett számomra, és így adom tovább nektek, amikor az őt kereső Máriának és Józsefnek Jézus ezt mondja, miért kerestek engem? És ez a kérdése leleplezi, hogy mi minden belekavarodott a ti keresésetekbe. Mennyiszer így van ez velünk is, hogy belekavarodik, belevegyül sok minden önös szándék, ostoba elképzelés abban, hogy Jézust keressük. Miért kerestek? Nem tudták, hogy az én atyám dolgaiban kell lenne? Miért kerestek? A saját dolgaitokat keveritek hozzá? És nem az érdekel, ami az atyáj? Miért kerestek? Kisajátító szándéka? Máriának ezen a vonalon különleges kísértései lehettek. Mint édesanyának. Általánosan mi is ismerjük azonban, mi az, amikor valamiképpen én észre se veszem, de ki akarom sajátítani magamnak. És a magam elképzeléseihez. Jézust, az Urat. Gyermekem. Olyan árulkodó ez a megszólítás, hogy Mária megszólítja Jézust. Gyermekem, miért tetted ezt velük? Hát az én gyermekem, ugye? És ezen a ponton is Mária és József és Jézus történetén keresztül megkapjuk azt a helyreigazítást, hogy csak az Atya akarata számít. És megint utalok egy későbbi történetre, a kánai menyegző történetére. Ahol ugyancsak világos, hogy az édesanyja se szólhatott bele abba. Semmiféle protekciózással nem szólhatott bele abba, hogy mikor és mit tegyen Jézus. Az a Jézus, akiről olvassuk ebben a történetben, hogy engedelmesen visszatért velük Názáretbe. Nem hőzöngött, nem lázadozott, hogy nem értenek meg engem, pedig igazán meg kellene érteniük az én küldetésemet. Gyermekként nem hőzöngött, nem értették, de ő engedelmeskedett nekik. Azonban mindenben, abban is, ahogy engedelmeskedett nekik, tisztelte őket, Isten törvénye szerint, mert tiszteld atyádat és anyádat. Ebben is a mennyei atya akarata jutott érvényre. És éppen ezért, mint gyermek, tisztelettel mondja ki, hogy miért kerestek, miért kerestetek. Nem tudtátok, hogy azokban kell lennem, amelyek az én atyám? És tisztelettel, de teljes határozottsággal mondja ki a kánai menyegzőn majd. A te dolgod ez, vagy az enyém, ó asszony? Mi neked és mi nekem, ha betű szerint nézzük az eredeti szöveget. Tisztázni kell. Mi neked és mi nekem. A te dolgod vagy az enyém, ó asszony. Még nem jött el az én órám. Azt is fölemlegetem ma ennek a történetnek a kapcsán, hogy volt a kezemben kisiskolásoknak, elsőosztályosoknak készített katolikus hittankönyv. Sok bibliai történet is benne. Jellemző, hogy a kánai menyegző történetéből ez a részlet ki van hagyva. Ez a bizonyos részlet, amit lehet erősebben fordítani, és lehet enyhébben fordítani, de a lényeg ez, hogy nem lehet Máriának beleszólása abba, hogy mikor van itt az ideje, és minek van itt az ideje. Ez ki van hagyva, és aztán tanításként a kánai menyegző történetéhez. Ez a mondat van hozzáfűzve. Tév tanításként mondom rögtön, hogy Jézus az első csodáját Mária közbenjárására tette. Hát ez pontosan az ellenkezője annak, mint ami a Bibliában van. Mint ami a kánai menyegző történetében van. Homlok egyenest az ellenkezője. Nem lehet Jézust kisajátítani, még az édesanyjának se lehettek különleges igényei. Mert gyermeki módon tisztelettel kérdez vissza Jézus. És az ő kérdését kell nekünk is meghallanunk. Miért kerestek? Mert tisztázódnia kell bennünk, hogy mi az, ami hozzákavarodott ahhoz, ahogy őt keressük. Miért kerestek? Emlegettem már a nagy kenyércsoda történetét. Ott is félelmetes, ahogy Jézus Krisztus leleplezi, hogy nem azért kerestetek engem, mert jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyerekből, és jól laktak. Miért kerestek? Nem tudtátok, amit tudni kellene? Hogy Jézus az Atya dolgaiban van? Abban kell lennie. Csak az számít. Az Atya akarata. És semmi más. És az az üdvös számunkra, Jézus Krisztuson keresztül, ami az Atya akarata. Úgy, ahogy idéztem már ezt az igét is. Az én Atyámnak az az akarata, hogy aki látja a fiút és hisz benne, annak örök élete legyen, és én feltámasztom azt az utolsó napon. És előtte ezt mondja Jézus. Hatalommal. Megváltó úrként. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Így jó keresni őt. Az Atya akarata szerint. És aztán megőrizni az ő szavát a szívünkbe. Ez az, amiben itt példát vehetünk Máriáról. Lukács evangéliuma újra és újra beszámol erről. A születés után, Jézus születése után is, amikor a pásztorok elmondták a bizonságtételüket, hogy mit üzent az Úr nekik erről a gyermekről, azt olvassuk, hogy Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívébe. És aztán ott van az, amikor a templomban bemutatták. Csodálkozni való volt, amit az öreg Simeon mondott Jézusról proféciába. És aztán itt van ez a mai történetből. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívébe. Nem értették, amit Jézus mondott, de megőrizte a szívébe. Velünk is lehet úgy, hogy sok mindent nem értünk most még, amit az Úr az ő igéjéből nekünk mondott, nekem mondott. De őrizzük meg a szívünkbe. Beteljesedik majd ezekre nézve is az, amit az utolsó vacsorán Simon Péternek mond Jézus Krisztus Urunk. Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de később majd megérted. Amit veled cselekszem, most nem, de később majd megérted. Mi minden iratott meg tanulásunkra, nevelésünkre, okulásunkra ebben a történetben. Beszélhessen velünk tovább maga az Úr erről. Amen.